A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Folytatjuk Rácz András Oroszország szakértővel, a híreket követően a mikrofonnál továbbra is Nagy Károly, és orosz-ukrán háborúnak az elmúlt 4 évéről, 4,5 évéről is beszélünk, meg az aktualitásokról. Beszéltünk már arról, hogy a drónháború merre felé tart, hogy milyen az ember hiány, illetve milyen az ember állapot, a katonaságnak az általános állapot, akár az orosz, akár az ukrán félnél már, ami a feltöltöttségét illeti az egyes hadseregeknek. Nem beszéltünk az újra és újra előkerülő nukleáris dologról, ami megszokhattuk már idézőjelben, ha ezt meg lehet szokni, hogy komoly fenyegetőzés van orosz oldalról. Ez leginkább egyébként 2022-re volt jellemző, utána, mintha ennek az intenzitása alább hagyott volna, de most az elmúlt napokban lehetett azért arról hallani, hogy nem csak az erőművek környékélőnek, az aparizsia erőmű, illetve a csernobili erőmű környékén, hanem bizony ott épületeket is eltaláltak már. Igazából ezt megint túlihegte a sajtó, vagy itt tényleg egy szintlépés van újra orosz nukleáris fenyegetőzés szempontjából?
Sajnos az utóbbi. Tehát az utóbbi körülbelül 6 hétben azt lehet látni, hogy Oroszország, amikor a frontvonalon valamiféle fiaskót szenved el, valamiféle hát úgymond kellemetlenség történik, akkor arra rendszeresen és nagyon rövid határidővel nukleáris fenyegetéssel reagál. Mondom a dátumokat, ugye május 9-i győzelemnapi parádét, azt csak úgy sikerült megtartani, hogy az ukrán drónfenyegetés miatt nagyon le kellett csökkenteni a parádé méretét, meg a résztvevő erőket, és ez volt az első egyetlen győzelemnapi parádé eddig, ahol egyáltalán nem vonult föl nehéz technika, mert annyira féltek az ukrán dróncsapásoktól. Zelenszkij még gúnyolódott és kiadott egy elnöki rendeletet, hogy az ukrán elnöki hivatal engedélyezi a parádé megtartását. Moszkvában megadták azt a földrajzi koordinátát, hogy ne oda nem lövünk. Nagyon-nagyon megalázó volt ez május 9-e. Május 12-én, 3 nappal később Oroszország bejelentette, hogy sikeresen tesztelt egy Sarmat típusú interkontinentális ballisztikus rakétát. Korábban elkezdték ezt a tesztet, tehát március-április környékén már voltak arra műhold felvételek, meg más információk, hogy készülnek erre a rakétatesztre, de végül is úgy időzítették a rakétatesztet, hogy a május 9-i fiaskóra tudtak azzal válaszolni, hogy na de mi teszteltünk egy nukleáris interkontinentális ballisztikus rakétát. Első jelzés. Május 17-e nagy ukrán dróntámadás Moszkva ellen. A legnagyobb légitámadás volt Moszkva történetében eddig, hogy a II. Világháború alatt is a náci Németország nem tudott annyi bombázógépet beküldeni Moszkva fölé, mint ahány ukrán drón most megtámadta Moszkvát és ugye a moszkvai megyét. Május 17-e tényleg nagyon csúnya fiaskó. Ráadásul nem is szerepelt jól a moszkvai légvédelem, nem működött rendesen a riasztás, tehát egy csomó ember konkrétan, a moszkvai lakosok tényleg konkrétan a légvédelmi gépágyuk tüzére ébredtek, hát ez nem egy öröm, ugye hajnalba jöttek a drónok. Május 17-e. Május 18-án Belarus, ugye Oroszország legfontosabb katonai szövetség, és Belarus bejelenti, hogy teszteli a területén állomásozó orosz nukleáris erőket. Május 19-én, tehát 2 nappal a moszkvai támadás után, május 19-én Oroszország bejelenti, hogy nagy léptőkű nukleáris hadgyakorlatot tart, amelyben mind haditengerészeti, mind szárazföldindítású, mind légiindítású nukleáris fegyverek részt vesznek, tehát a teljes nukleáris triádot demonstratívan tesztelték május 19-21. Tehát moszkvai támadás, 2 nap múlva óriási nukleáris hadgyakorlat, mellesleg a beloroszok is részt vesznek ebben. Utána volt egy harmadik ilyen üzengetés, ugye amikor az Aresnyik rakétát is bevetették Kijevi megye ellen, Bilacerkva ellen, ott egy katonai repülőteret lőttek vele. Az a nagy kijevi támadás, ami azt hiszem 24 vagy 25 embert ölt meg ott akkor csak Kijevben, annak tulajdonképpen az volt az üzenete, hogy szükség esetén át tudjuk lőni az ukrán légvédelmet nukleáris fegyver hordozására alkalmas eszközzel is. Ez volt ugye a harmadik jelzés májusban. A negyedik jelzés az május 31-e, 30-e vagy 31-e, emlékszem pontosan, amikor Oroszország bejelentette, hogy a zaporizsiai atomerőmű egyik ilyen turbina épületébe becsapódott egy húzalvezérelt drón, és hogy biztos az ukránok voltak. Ugye azért lényeges részlet a húzalvezérelt drón, mert ott ugye tekeredik le a kábel, az a jel, azt nem lehet zavarni, tehát teljesen kizárt, hogy valaki tévedésből találta volna az erőművet egy húzalvezérelt drónnal, az oda repül, ahova mondják neki. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőrei megállapították, hogy igen, tényleg történt egy drónbecsapódás. Az Atomenergia Ügynökség sohasem csinál attribúciót, nem mondja meg, hogy orosz vagy ukrán drón, de megerősítették, hogy igen, oda valaki becsapódott, vagy oda valakinek becsapódott egy drónja. Túl nagy kárt nem okozott, és elvileg tiszta attribúció nincs, nem nagyon látszik, hogy Ukrajnának miért volna érdekes az atomerőművét lőni, de mindegy. Ezzel együtt az látszik, hogy a korábbi nukleáris fegyvertesztek, amik ellenőrzött körülmények között zajlanak, ehhez képest egy eszkaláció, hogy valaki belelőtt a zaporizsiai atomerőműbe. És a következő lépés eddig a legfrissebb, reméljük, hogy ez így is marad, az azt hiszem, hogy június 6-a, amikor a csernobili atomerőmű körzetében egy nukleáris fűtőelemek tárolására szolgáló épületbe csapódik bele egy orosz Geren 2-es drón. Telibe találja, lerombolja fél épületet, szerencsére az az épület üres volt, ott éppen akkor nem volt kiégett fűtőelem, de ezzel együtt ez még az előző atomerőmű támadáshoz képest is eszkaláció, mert ugye sokkal nagyobb kárt okoz, egy sokkal nagyobb fegyver, és ugye Zaporizsében eltalált turbina épület az nem a nukleáris körnek a része. Tehát ha azt eltalálják, abból ott nem szabadult volna ki sugárzás. Itt, ebből a fűtőelem tárolóból, ha éppen lett volna benne fűtőelem, ott akkor ki tud szabadulni nukleáris sugárzás. Jó hír, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség emberei ott is ott vannak, és nem csak az ukrán hatóság, de az Atomenergia Ügynökség emberei is azt mondták, hogy nem szabadult ki extra sugárzás, tehát nincs ilyen típusú veszély. Ezzel együtt az eszkaláció itt látszik. Tehát itt csak május és június mondjuk első 10 napjából 5 ilyen esetet tudunk felsorolni, amikor Oroszország harctéri fiaskóra nukleáris kapcsolatetésre válaszol. Ugye az utolsó, ez a június 6-ai, ez azt követte, ugye most június 3-5 volt a Szentpétervári Gazdasági Fórum, a legnagyobb orosz nemzetközi gazdasági fórum, és Szentpétervár a Putyin szülővárosa. Ukrán drónok június 3-án is belelőttek Szentpétervárba, meg 5-én is. Tehát a fórum elején, meg a fórum legvégén elég nagy kárt is okoztak. Tehát itt is volt egy nagyon csúnya fiaskó, az ukrán drónok pár napon belül kétszer megbombázzák Szentpétervárt, következő nap orosz drón csapódik Csernobilba. Tehát az látszik, hogy sajnos nagyon közeli az időbeli korreláció. Harctéri fiaskóra Oroszország az elmúlt nagyjából 6 hétben rendszerűen nukleáris karcsörtetéssel reagál. Én tartok tőle, hogy ez a trend ez folytatódni fog, és persze őszintén remélem, hogy nincs igazam.
De hogyha ez folytatódik, akkor hova futhat ki? Mert ember nem meri elképzelni, és nem is igazán foglalkozik ezzel pont emiatt a sajtó, vagy nagyon ritkán, hogy valódi támadást indít, valódi nukleáris támadást Oroszország.
Ugye egy atomfegyver harci bevetése az az eszkalációs létrán még sokkal-sokkal följebb van. Tehát ha ugyanezt a lassú eszkalációs logikát követjük, és az oroszok ilyen szempontból elég formálisak, tehát nagyon módszeresen szoktak haladni, a következő logikus lépés az üzemelő atomerőmű elleni támadás. Láttunk már ilyet egyébként a most téli, az ukrán energiarendszer légitámadások során. Oroszország többször is igyekezett eltalálni azokat a transformátorokat, amik az ukrán atomerőműveket rákötik a hálózatra. Volt, hogy a bemenő transformátort lőttek ki, volt, hogy a kimenőt, mindkét esetben ugye az atomerőmű által termelt áram az elkezd hiányozni az ukrán energiarendszerből. Tehát a következő logikus eszkalációs lépés az a működő atomerőművek környékén mondjuk a transformátorok támadása. Ezt követheti a működő atomerőműveknek a nem nukleáris létesítményeinek a támadása, és akkor utána még a nukleáris létesítmények esetében is lehet skálázni. Tehát nem csak a reaktorba lehet belelőni, hogyha a pánikot akarunk kelteni, lehet egy fűtőanyagtárolóba is. Tehát sok-sok lépcső van még itt ebben. A jelenlegi tudásunk szerint Oroszország nem készül atomfegyver bevetésére, döntően azért, mert még 22-ben, ahogy ön mondta, 22-ben ez még komolyan felmerült, 22 őszén. Egyetlen egy alkalommal tudunk a háborúban olyan esetről, amikor komolyan felmerül, hogy Oroszország harcászati atomfegyvert vetett volna be. Ez 22 ősze, amikor az ukrán haderő kiszorítja őket Hersonból, és akkor ott több tízezer orosz katona esik csapdába. Végül sikerül őket kijuttatni, majd egyszer hat történészek meg írják, hogy ez pontosan hogy volt, de ott akkor ennek a bekerítésnek az árnyékában a Kreml komolyan elgondolkodott egy harcászati atomfegyver bevetésén. Akkor az Egyesült Államoktól is nagyon egyértelmű jelzés érkezett. A hivatalos megfogalmazása az volt, hogy az Egyesült Államok hagyományos fegyverre végrehajtott, de pusztító választ adna. Sohasem kéne specifikálni nyilvánosan, hogy ez mit jelent, de nem csak az amerikai oldalról jött olyan jelzés, hogy ilyet nem lehet csinálni, de mind India, mind Kína közölte, hogy akár az atomfegyver bevetését, akár ember okozta nukleáris katasztrófa előidézését vállalhatatlanak tekintenék, és akkor készek csatlakozni a nyugati szankciókhoz. 22 óta tehát orosz oldalról komolyan vehető ember nem fenyegetőzött atomfegyver bevetésével. Persze az orosz állami tévén menni 5 perc gyűlölet csak 3 órában, tehát az épp aktuális megmondó emberek hetente követelik, hogy atomot Varsóra gomba felült Kijevre, ezzel nem kell foglalkozni. Azok, akik ténylegesen döntési helyzetben vannak, 22 ősze óta komolyan nem beszéltek ilyesmiről. Tehát ha itt Oroszország arra készülne, hogy ténylegesen atomfegyvert vett be, akkor ezt minden bizonnyal megelőzné orosz vezető politikusok részéről komolyan vehető és komolyan veendő jelzések egész sora. Meg az atomfegyver alkalmazásának vannak olyan harcászati előkészülete is, amit a NATO szövetségesek minden bizonnyal észlelnének. Tehát amit akarok mondani itt a nézőknek és hallgatóknak, nem jó a trend, amit az elmúlt kb. 6 hétben látunk, de egyrészt az, hogy atomfegyvert alkalmazzanak, az nagyon-nagyon messze van még innen, és nem biztos, hogy bekövetkezik. Jelenleg nagyon alacsony a valószínűsége annak, hogy Oroszország atomfegyver bevetésére készülne, és ha ez elkezd változni, arról tudni fogunk időben.
Mi az, még két dolgot kérdezik meg, ami egyébként szerintem az elmúlt időszakban terítéken volt. Hát egyrészt majd a beszélgetés zárásaként, hogy akár egy tűzszünetre mennyi esély van, egy komolyan vehető tűzszünetre, vagy egy béke megállapodásra, de még előtte azért Zelenszky elnök az elmúlt hetekben többször megemlítette azt, hogy nem feltétlenül csak gyakorlatozni vannak ott orosz egységek Fehér Oroszországban, és újra felvetődött Fehér Oroszország esetleges bevonása, amit természetesen a jelenlegi vezető Alekszandr Lukasenka mindig cáfol. Ettől függetlenül, ha vele valami történik, vagy valami más miatt van erre komoly esély, hogy újra Fehér Oroszország felől kap egy támadást Ukrajna, vagy olyan szinten kiépítették ott a védelmet, hogy értelme sincs sem lenne az egésznek, csak jól lehet ezzel dobálózni.
Utóbbi. Tehát szárazföldi támadásra nagyon-nagyon alacsony az esély, és még alacsonyabb a siker esélye. Tehát eleve nagyon-nagyon komplikáltak a földrajzi körülmények, tehát ha nézők, hallgatók ránéznek a térképre, ott azért az ukrán-belarusz határon ott az a belovezsai őserdő, a pripjeti mocsarak, tényleg iszonyatosan nehezen járható terep, amely iszonyatosan nehezen járható terepet Ukrajna ráadásul 4 éve folyamatosan erődít. Alig néhány út megy keresztül ezen a határszakaszon, alig néhány határátkelő van. Az ukránok az összes hidat és viaduktot felrobbantották, aláaknázták az utakat, több mint 500 000 aknát raktak le az erdős, meg mezővel borított területeken is, tehát harckocsi árkok vannak, bunkerrendszerek, minden ilyesmi, tehát Ukrajna nagyon megerődítette ezt a határt, ami még nehezebbé tenné bármiféle támadóművelet megindítását. Ráadásul ugye beszéltünk az adás első részében arról, hogy Oroszországnak nagyon komoly létszám hiánya van, nem nagyon látszik, hogy annyi embert és haditechnikát tudna elkülöníteni, hogy Belarusból is érdemben támadást tudjon indítani, és ráadásul egy ilyen támadás is igaz lenne, hogy ugye a drónokkal szaturált harctéren nagy gépesített támadó műveletet már nem lehet indítani, mert a drónok az erő összevonást még azelőtt felfedezik, hogy az elérni a frontot. Tehát ha valahogy át is verekszik magukat a belarusz-ukrán határ erődítésein, akkor is ott vannak az ukrán drónok keresztüzében, nem nagyon látszik, hogy ez sikerre vezethetne. A sokkal egyszerűbb terepviszonyok között a Donbaszban sem tud sikerre vezetni, és ugye ráadásul a legnagyobb probléma az, hogy sem a belarusz rezsim, és ez nem csak Lukasenka elnök vagy vezető, mert ugye nem legitim, de mindegy, nevezzük az egyszerűség kedvére elnöknek, tehát nem csak maga Lukasenka, de a komplett belarusz elit is óckodik a háborúba való belesordódástól, és a belarusz társadalom is teljes mértékben elutasítja. És hát ráadásul Belarusnak nincs Ukrajnával szemben követelése. Sosem volt területi vita, nem volt gazdasági követelés, nem volt politikai követelés. Belaruszok vezetőktől sose hallottunk olyat, hogy Ukrajna elnyomná a belarusz kisebbséget, semmi ilyesmi. Tehát, hogy miért menne bele Belarusz egyáltalán egy ilyen támadás megindításába. Fontos viszont, az orosz hadsereg ezzel együtt használja Belarusz légterét és katonai infrastruktúráját. Tehát rendszeresen Belarusz területről irányítják az észak és nyugat-ukrajnába irányuló orosz drón és rakétacsapásokat, tehát Oroszország jelentős erőket állomásoztat Belarusban, ezek részt vesznek az ukrajnai háború támogatásában, ugye a NATO terminológia szerint, tehát harci támogató erőként működnek, de az, hogy itt ténylegesen nagy léptékű szárazföldi támadásra kerüljön sor, keresztül ezen rettenetesen megerődített határon, a belarusz haderő részvételével, amely belarusz haderő semmit nem tud a modern háborúról, és ezt tudja is magáról egyébként, szóval, hogy ennek nagyon-nagyon alacsony a valószínűsége. Az, hogy Oroszország időről időre felveti ezt, meg csinál ilyen demonstratív hadgyakorlatokat Belarusban, ennek az a célja, hogy Ukrajna arra kényszerüljön, hogy nagy létszámú erőket tartson északon a belarusz határt védendő, és ezeket az erőket akkor nem lehet bevetni a Donbaszban. Tehát itt a cél ukrán erők lekötése, nem pedig az, hogy észak felül is megtámadják Ukrajnát.
Végezetül Zelenszkij elnök pár nappal ezelőtt nyílt levelet írt az orosz elnökhöz, Vlagyimir Putyinhoz, hogy üljenekre tárgyalni. Erre furcsa orosz válasz érkezett. Igazából újra meghívták ugye Moszkvába Volodymyr Zelenszkijt. Másrészt pedig hát nem nagyon pillanatnyi mondatszerkesztésen kívül nem nagyon változott a fő üzenet, miszerint jó lesz ez a tárgyalás teljes megadással, és akkor a Donbassnak a gyakorlatilag elismerésével, hogy az már Oroszország része. Hogy lehet itt bármiféle tűzszüneti kezdeményezést, vagy uram isten béketárgyalást elindítani, ha ennyire távol állnak egymástól a felek?
Orosz oldalon egyáltalán nincs rugalmasság. Ukrán oldalon nagyon sokat változott az álláspont. Ha visszaemlékszünk a háború elejére, Ukrajna háború elején, különösen 22 nyári őszi sikeres ukrán ellentámadások kapcsán nagyon ambiciózusan beszélt arról, hogy vissza kell térni a 91-es határokhoz, visszafoglalni a Donbaszt, Krímet, minden ilyesmit, na erre már rég nincsen szó. Tavaly június óta az ukrán tárgyaló delegációk mandátuma már nem a 91-es határok, hanem a frontvonal befogyasztása, mint kiindulási pont. Tehát, hogy további területek átadására nem hajlandóak, de azt hajlandóak elfogadni, nyilván nem de jure, mert de jure országok nem nagyon mondanak le a saját területekről, de de facto készek elfogadni azt, hogy ami a frontvonal mögött van, az megszállt terület marad. Tehát sokat idézőben puhult az ukrán álláspont, tehát hozzáigazították a realitásokhoz. Tehát ukrán oldalról van elmozdulás, van kompromisszumkészség, ugye az is elhangzott már vezető ukrán tisztviselőktől, hogy a NATO tagságról, mint lehetőségről készek lemondani. Tehát Ukrajna hajlandó bizonyos kompromisszumokra, tehát az ukrán álláspontban van elmozdulás, az oroszban nincs. És nem hivatalos csatornákon is az jön be, hogy folyamatosan tárgyalnak egymással az ukránok és az oroszok, döntően Törökországban, de néhány közel-keleti államban is, én alsóbb szintű technikai kérdésekről fogolycsere mi egymás. De amit ezekről az alsóbb szintű tárgyalásokról lehet tudni, onnan is az jön be, hogy az orosz álláspont teljesen rugalmatlan, a Kreml továbbra is az abszolút maximalista követeléseket fogalmazza meg. Ezen azt hiszem, hogy csak akkor lehet változtatni, ha elegendően súlyos vereséget lehet mérni Oroszországra ahhoz, hogy ez a Kremlbe is behallatszon. Jelenleg a nagyon rugalmatlan orosz álláspont az azért van, az arra alapul, mert az orosz legfelső vezetés elhiszi, hogy a legvégén ezt a háborút megnyerheti. Senki másnak nincs olyan információ, én nem tudok olyan információról, vagy komolyan vehető értékelésről, ami azzal számolna, hogy Oroszország a kezdeti háborús célokat el tudná érni. Hogy el tudná foglalni Kijevet, el tudná foglalni Mikolajevet, Odesszát, a Fekete-tenger partját. Tehát nem ez történik a fronton. Néhány száz négyzetkilométereket foglalnak el havonta Ukrajna 604 000. Tehát a Kreml egy teljesen másik valóságérzékelésben van, és ebből láthatóan nem lehet kimozdítani. Azt tudjuk egyébként, elég sok forrásból tudjuk, hogy a Kreml nem a valós helyzetértékelést kapja. Tehát ahogy mennek föl a jelentések ugye az orosz hivatalos információs láncban, úgy lesz egyre rózsaszínűbb, egyre kedvezőbb a kép. Időnként kiszivárognak olyan térképek, meg olyan ábrák, meg egy-egy ilyen PowerPoint slide, valaki lefotózza és valahogy kikerül, hogy a Kremlben más térképeket mutogatnak, mint ami a valóság. Tehát, hogy Putyin nincs tisztában a valós helyzettel. És mivel ő más információk alapján dönt, egy más valóságérzékelés alapján dönt, ezért az ő szempontjából lehet logikus azt gondolni, hogy nem kell kompromisszumot tenni, mert a legvégén győzünk. Csak éppen a valóság ennek ellentmond. Tehát azt ezen a rettenetesen rugalmatlan állásponton azt gondolom, hogy csak a nyomásgyakorlás erősítésével lehet változtatni, különben ezt ezen az információs falon egyszer nem hallatszik át semmi. Ha valakit érdekel, oroszul kell hozzá tudni, de rendszeresen van ilyen, közli az orosz tévé, hogy Gerasimov vezérkari főnök beszámol Putyinnak, mint a fegyveres erők főparancsnokának, az idézéres különleges katonai művet aktuális állásáról. Egészen elképesztő. Tehát ilyen teljes, tehát a valóságnak valami olyan torzított verzióját prezentáljott Gerasimov, ami, tehát össze kell nézni akár nyugati, akár ukrán, vagy bármilyen más térképpel, És amit Gerasimov ott, amikről az orosz vezérkari főnök ezeken a nyilvános prezentációkon beszél Putyinnak, köze nincs a valósághoz. Tehát a Putyin által kapott prezentációk, legalábbis az, amit megmutatnak a nyilvánosságnak, ott az orosz hadsereg folyamatosan nyomul előre, és nagyobbnál nagyobb vereséget mér az ukránokra. Ez valószínűleg a Kreml fején kívül sehol máshol nem létezik. De ez egy teljesen másik valóságérzékelés, és ebből kimozdítani az orosz legfelső vezetést, azt gondolom, hogy csak olyan erős nyomásgyakorlással lehet, hogy ez már tényleg fenntarthatatlanná váljon. Amíg ez nem változik, addig Oroszország sem fog engedni.
Csak így végezetül, de nem néz műhold felvételeket az orosz elnök, nem lát valós idejű tájékoztatást, csak
nem, papíron dolgozik. Papíron dolgozik. 2 éve. Ugye van egy külön egy orosz titkosszolgált, aminek a fő feladata a VIP-k védelme, a kormányzati vezetők védelme, az FSO, Fegyelmi Szolgálat Ochrane. És azt hiszem, hogy 2 éve dezertált egy FSO tiszt. Nem fő tiszt, csak egy tiszt, de dezertált, kijutott nyugatra, és viszonylag sok mindent mondott arról, hogy hogyan működik a Kreml, mint adminisztratív szervezet, meg mint döntéshozatal. Ugyanezt tudjuk emigráns politikusoktól, ugyanezt tudjuk a Navalnyi hálózat maradványából, tehát elég sok forrás van. Putyin egyáltalán nem használ internetet, nagyon-nagyon ritkán használ mobiltelefont, ilyen papíron, ilyen dossziékban küldik be nekik a papír, neki a papírokat kinyomtatva. Ha van valami briefing, akkor sem ő kezeli a számítógépet, hanem mutatják neki, és ezek alapján dönt. Tehát nem, ő nem foglalkozik az, hogy ő maga megnézi. Abból dönt, amit elé raknak. És a stábja nem a valós információkat rakja elé.
Rácz András Oroszország szakértőt hallották az elmúlt 2x20 percben. Köszönjük, hogy bent volt, tegye meg máskor is, és hát jó munkát ennek.
Én köszönöm a meghívást.
Az elmúlt 2x20 percben a napvendégét látták és hallották. Ezt az adást visszahallgathatják a trendfm.hu oldalán, de a YouTube csatornánkon is megnézhetik. A szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Károlyt látták és hallották. További jó rádiózást.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.